Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A mai műsornak azt a címet is adhatnám, hogy Lenin lányokból Máriás lányok. A 20. század magyar történelme szőröstül bőröstül a maga borzalmas tévedéseivel, kegyetlenségével és az örök igazságok és értékek mégis mindig megtapasztalható átütő erejével egyaránt része a hamarosan elhangzó múltidézésnek. Szó lesz a műsorban egy tömeggyilkos kalandorról, néhány magával mit kezdeni nem tudó földbirtokos leányról, egy törvénytelen gyermekről, művészetről, büntetésről, száműzetésről, vezeklésről, megtérésről, kegyelemről és Isten mindenhatóságáról, aki a görbevonalakat is ki tudja egyenesíteni. Először az augusztus 24-i Hitvilágból idézzünk fel egy rövid részletet. Heiter Robert Gottfried Csornai Premontrei szerzetes pap volt a beszélgető társam. A Csornai rendház közelében láttam egy nagyon szomorú eseményről tanúskodó emlékművet, a kommun alatt, a tanácsköztársaság alatt ott borzasztó mészárlást végzett Samueli Tibor. Takács Nándor püspök is mesélte nekem, hogy egyik nagybátyja benne volt az áldozatok között, és ott van föltüntetve.
Így van, Samueli a városba érkezve ezt a néhány gazdát, tán 8-9 gazdát, a város főterén, az egykori Marhavásár téren, az apátság főhomlokzata előtti fákra húzatta fel. Az akkori prépost megpróbált engedélyt kérni, sőt engedélyt is kért arra, hogy a kivégzendőknek az utolsó kenetet feladhassa, meggyontathassa őket, tehát elpofozták őket a kivégzés helyszínéről. Abban egyezett ki a halálra szántakkal, hogy amikor kirúgják alóluk a sámlit, akkor az apátság épületének melyik ablakára nézzenek fel, és onnan adott általános feloldozást nekik. Samueli közben az apátság dísztermében lakomázva ünnepelte az eseményt. Az Isten igazságszolgáltatás hamar utolérte egyébként, tehát Csorna városát a nem messze szedték le a vonatról és verték agyon.
Kaposvár közelében a Zselicség határán fekszik Bárdudvarnok település, melynek egyik részét Bárdibüknek nevezik. Itt található az egykori Gosztonyi uradalom. Ennek parkjában áll egy kicsiny kápolna, amely az Assisiben látható Szent Ferenc által egykor újjáépített porcinkula kápolna hiteles, kicsinyített mása. 1924-ben készült el, Gosztonyi Mária építtette, és ő festette ki. Giottóra emlékeztető szép középkori itáliai stílusban. A kápolna az 1925-ös Szent Év óta egyházi privilégiumokkal felruházott és hitelesített kegyhely, búcsújáróhely. Augusztus első szombatján tartják itt minden évben a porcinkula búcsút. A szentmisét bemutató ferences atyától, Kerca Asztriktól hallottam a következőket.
Samuelinek is kapcsolata volt ezzel a helyel, mert az a gyermek, aki nek az itteni művésznő adott életet, az Samuelitől származik, és később jelentkezett a ferences rendbe. Az már csak a történelem viharaihoz tartozik, hogy ő nem tudott végül is teljes örök fogadalmat tenni.
89-ben halt meg, gondolom, nem találkoztál személyesen Gosztonyi Máriával.
Nagyon sajnálom, hogy nem találkoztam vele. Nagyon szívesen meghallgattam volna, hogy milyen emberré alakult ő az élet különböző prései közepette.
Az évente ismétlődő augusztusi Bárdibükkön megrendezett porcinkula búcsút a kaposvári ferences világi rend szervezi. Ennek a rendi közösségnek a vezetője dr. Schmidt Magdolna gyógyszerész. Önállal is érdeklődtem. Gosztonyi Máriával tetszett találkozni?
Találkoztam vele. Úgy találkoztam vele, hogy én gyógyszerész vagyok, kórházi gyógyszerész, és a volt főnök, akkor már mikor én oda kerültem, nagyon jó barátságban volt Gosztonyi Máriával. És a Mária az fél évenként látogatta a gyógyszerész urat, és akkor mindig mondták az asszisztensek, hogy tessék jönni, nézem meg, most megy Gosztonyi Mária. Emlékezem rá, hogy olyan nagy kalapba jött mindig, és akkor volt egyszer, de akkor már elment a grófnő, mondta a gyógyszerészről, hogy jöjjünk be, egy ígyunk abban a kerámiás fekete csészéből, amit a Mária csinált. Igen. Ugye először Münchenben tanult, utána Magyarországon, Riprónai volt a mestere, és Kenstok Károly volt a mestere. Majd utána újból elment Bécsbe, és akkor meg is meg Olaszországba, és akkor ismerkedett meg a ottani rendháznak a guardiányával.
Igen, Assisiben.
Assisiben, igen. És lelkivezetőjének választotta, és akkor határozta el ott, hogy az akkori Szent Klára templomban lévő feszületet.
Igen, a San Damiano-i keresztet.
A San Damiano, ami megkapta ugye Szent Ferenc a hivatását, hogy mondta neki, hogy Ferenc, építsd újjá templomomat, és akkor azt ennek egy olyan hű másolatát csinálta Mária, és azt gondolta, hogy majd befedi, és ide hozza az út mentére. De mégis utána elgondolta, hogy nem azt fogja tenni, hanem megépíti az Assisi porcinkulai kápolnát. 24-ben megkapta, a szent év volt éppen, megkapta a Rotnándortól a búcsú, de utána következő évben pedig ez a ferences atya, a guardián, kérte a pápát, hogy adományozza neki a porcinkulai búcsúnak a
kiváltságát. És meg is kapta?
Meg.
Volt egy fia Máriának, ugye?
Én ismertem, szóval úgy nem személyesen, úgy ismertem, hogy volt egy kalapos üzlet itt Kaposváron, és anyukám járt oda a kalaposokhoz, és a kalaposokkal osztotta meg, könyvkötést csinált. Mm-hmm. És én is voltam anyukámmal, és onnan ismertem. Igen. Meg jobban onnan ismertem, hogy a Klári néni, ő nagyon jól ismerte.
Mm-hmm. És igaz, hogy a Samuel Tibor az apja?
Hát ezt nem tudom. A nagymamámék arról beszéltek annak idején, ugye hát ez közkézen forgott akkor, hogy megszökött veled. Művész volt, igen, művész volt tényleg. A kerámiát is nagyon nagy magas fokon gyakorolta a kerámia művészetét. Ő megalakította a kerámia műhelyét itt. Az unokatestvérével, Gosztonyi Sárikával, meg a barátnőjével, Idával dolgozott itt együtt.
A ferences rend egyik nagy öregje, a 90. életévéhez közeledő dr. Schill Aba korábban provinciálisa volt a ferencesek Mariánus rendtartományának. Vajon ő mit tud Gosztonyi Mária gyermekéről, aki ferencesnek készült, indult, illetve Ekegyhely múltjáról?
Bárdi bükkönyvben élt ugye a Gosztonyi Mária. Na most ő került ilyen kapcsolatba az említett Samueli Tiborral. Na most ebből a kapcsolatból született tulajdonképpen a Kádár Szervác, mert ugye nem a Gosztonyi nevet kapta, hanem egy családhoz adta az édesanyja, hogy neveljék ott föl, és ez a család volt Kádár nevezetű.
Értem.
Most ez a fiatal ember ugye tulajdonképpen egy nevelő családba kapta a megfelelő támogatást. Na most a Gosztonyi Mária pedig ugye belátva az ő tévedését, hogy ugye kapcsolatba került a Samueli Tiborral, elment zarándokolni Assisibe. Na most, mikor onnan visszajött, akkor tehát Bárdi Bükkön építette fel ugye az Assisi kápolnát.
Igen, a porcinkula kápolnát.
Úgy a porcinkula kápolnát, mert valamiképpen ugye ilyen lelki megrendülés volt számára, hogy hát ugye ezzel a Samuellivel így ilyen bűnös kapcsolatba került. Na most ez a kisfia, aki hát ugye fölnevelődött, Andocsra került, ott jelölt volt, és akkor kapta ugye a Szervász nevet. Tehát Andocson már megkezdte ő a szerzetesi életet, de csak jelöltként.
Nem is volt fogadalmas? Egyszerű fogadalmas?
Nem, fogadalmat se tett még. Na most a 1950-es szerzetesi feloszlatás idején, ugye hát ő is szétszóródott, és Kaposváron később azután könyvkötőként dolgozott. Na most meghalt 1993-ban.
Végül is akkor neki 19-ben meg kellett fogadnia, elég későn léphetett akkor be a rendbe.
ugye, hogy mennyi idős volt. Hát minden esetre annyit azért tudni kell, hogy ugye Samuelli tulajdonképpen ugye a forradalmi időszak után 19, ugye?
19-ben ő menekült, úgy és van, az osztrák menekült, határon aztán lelőtték.
Kaposvárra, és tulajdonképpen ott került kapcsolatba a Gasztonyi Máriával.
Ott bújhatott egy pár napig, ugye?
Úgy van, valószínűleg, és hát ugye ebből a sajátos kapcsolatból született tulajdonképpen ugye a későbbi Kádár Szervác.
Nagyon érdekes történet. Vélhetően azért az édesanyja hatására ment
Ferencesnek. Valószínűleg, mert mikor ugye a dolgok így az egy kicsi konszolidálódtak, akkor, amint említettem, a Gasztonyi Mária ugye elment Assisibe ilyen bűnbánatot tartva, ugye mondjuk rendezetlen kapcsolatból eredő bűntudata zaklatta, és hát ugye nagyon jó szándékkal, tulajdonképpen utána ő már nagyon bensőséges keresztény életet élt, megtért, és aztán így a természetesen a ferences kapcsolatot igyekezett tartani, és hát így adódik, hogy a gyermeke, ugye aztán hát a ferences rendben jelentkezett, hordozta a szerzetesi ruhát, mert ahhoz aztán annyira ragaszkodott, hogy később is, hogyha ilyen mondjuk vallási összejövetel volt, akkor fölvette a ferences habitust, és úgy jelent meg ugye az ünnepségen.
Gondolom nem dicsekedett ő ezzel a származással, de így a renden belül ez köztudott volt?
Azért ugye a közvetlen környezete tudta, hogy ő tulajdonképpen tehát a nagy forradalmi vezérnek a tesszerinti leszármazottja.
Egyébként az a kápolna most augusztus első vasárnapján ott voltam, amikor igen, a búcsút tartották. Hát egy ékszer, nagyon szép. Nem tudom, Aba atya járt-e ott?
Nem, ezt csak tudtam róla, de ugye abban az időben én, hát ha mégis fordultam mondjuk Kaposváron, de nem jutottam ki Bárdibükre.
Most az az érdekes, hogy ez a kis kegyhely, ez megkapta a pápától, 11. igen, Piusztól ugyanazokat a privilégiumokat, mint az Assisi kápolna.
Tehát... No, milyen kedves igazán, hát és nem is csoda, hogy azután ugye ott a környező hívek felkarolják. Hát igen, ezeket az adatokat nyugodtan meg lehet jegyezni, tehát igen, a Kádár Szervácról, akinek eredeti neve tulajdonképpen Kádár Ferenc volt, édesanyja Gosztonyi Mária, ez egy jeles nagy birtokkal rendelkező családból
igen,
származott.
Komoly birtokuk volt Somogyba. Egyébként, ami még érdekes a Samueli Tibor életével kapcsolatban, nem tudom, azt Aba atya hallotta, én a Rozsdi Páltól tudom, hogy 1912-ben a Magyar Kurír kőnyomatos katolikus hírügynökségnek volt az újságírója.
No, hát ugye vannak ilyen nagy tekergővel lefolyt életvonulatok, ugye. Véreskező ember volt, és ő nagyon sok embernek a halálát okozta.
Hát ő vezényelte a Lenin fiúkat, páncélvonattal járkált az országba, és akasztott ártatlan embereket is.
A vérengző ember volt.
Na most, ami még az én személyes kapcsolatom Samuelivel nem tartozik, csak érdekességként említem, hogy én a 60-as években a Samueli Tibor úttörő csapatnak voltam a tagja.
Igen.
Az iskolánk úttörő csapata.
Ja, akkor még ilyen.
És az özvegyét november 7-i ünnepségek mindig a tornateremben voltak, és akkor egy ilyen tolókocsin betolták a Samueli özvegyét. Ennyi köze volt az iskolának a Samuelihoz, és volt egy Samueli indulója az iskolának, ja, amit egy lelkes kommunista énektanár igen, írt, amire egyáltalán nem voltunk büszkék, de hát ez van.
Hát minden esetre, ha ugye mondjuk nagyon negatív, mondjuk egyéniség is Magyarország sorsába, történelmébe, azért ezeket a dolgokat jó följegyezni, mert hozzátartozik azért tehát a magyar nép sorsához. Mert
hát igen, hogy egy ferences szerzetes, természetes gyermeke lett Samueli Tibornak.
Lett volna, ez... igen, hogyha 50-ben ugye nem szórózunk szét.
És úgy mesélték nekem itt a Kaposvár környéki emberek, a Porcinkula búcsún, hogy élete végéig olyan életet élt, olyan példamutató életet, amelyet az ember egy szerzetestől, nemhogy egy szerzetes, egykori szerzetes növendéktől elvárna. Tehát köztiszteletben álló, szerény, szorgalmas, nagyon tisztességes ember volt.
Igen, hát ugye ő tulajdonképpen, ugye mondjuk ennek az egész háttérnek nem részese, hanem hát ugye ő neki tudomásul kellett venni, hogy milyen körülmények között kapta meg ugye a földi élet nagy ajándékát. Tiszteletre méltó, jóra törekvő ember volt. Ugye.
És hát senki nem válogathatja meg az édesapját, meg
világos,
az édesanyját.
Ugye, tehát kell, hogy tudomásul vegye, hogy sajnos ilyen rendezetlen körülmények között, és hát édesapja pedig hát ugye egy nagyon veszedelmes és sok ember életét kioltó egyéniség volt.
Bárdudvarnokon működött Marics József atya fiatal papként, és azokra az évekre emlékezve nem lehet nem beszélni egy egykori földbirtokos és képzőművészeti tehetséggel megáldott hölgyről. József atya, mikor is szolgáltál ott, és ki ez a hölgy?
1977-től 1982-ig, és Gosztonyi Máriáról van szó, de a gosztonyi kiskastélyban hárman éltek, három idős hölgy, Gosztonyi Sarolta és Josipovics Ida, talán az utolsó horvát bánnak a leánya. Most mind a három tehetséges volt, nagyszerű kerámikus, művész. Most a Gosztonyi családhoz édesanyám révén, meg a nagyszüleim révén a kapcsolat már korábbra datálódik. A nagymamámnak az egyik unoka öccse volt Zsippón, a gosztonyi uradalomba jószágkormányzó. És édesanyám 17-ben született, tehát 10-valahány éves, amikor már elengedték, hogy mehetett nyaralni, akkor ott nyaralt Zsippón, ahol épp akkor költöztek haza a három lány, három hölgy Olaszországból, mert Horthy kormányzónál Roth Nándor, aki gosztonyi földbirtokosnak az osztálytársa volt a gimnáziumban, minden évben ott nyaralt a püspök Bárdudvarnokon, ő kijárta, hogy a három hölgy hazajöhet, de bűnbánatot gyakorolván építenek egy kis kápolnát, ez a porcinkula, nem folynak bele a politikai dolgokba, büntetésül egy darabig a zsippói, ilyen pusztai kastélyban lakhatnak. No, ezt domásul vette, és édesanyám ezekhez az évekhez kötődően nagyon jó ismerte mind a három hölgyet. Úgyhogy én mikor oda kerültem plébánosnak, akkor mondták, hogy hát akkor főtisztelendő ura, édesanyám Horváth Rozália, akkor a Rózsikának a kisfia. Mondtam, hogy igen. Most Mária, a volt a meglepő, hogy hát édesanyámnál sokkal idősebb volt, de ha én úgy szólítottam volna, hogy Mária néni, hát akkor nekem végem van. Talán még a elhelyezésemet is kitaposta volna. Ő megmondta, hogy A megszólítás egyszerűen Mária, Sarolta és Ida. Sokat beszélgettünk Kerstó Károly festőművészről, ő fantasztikus legendákat szőtt, nem gondolván arra, hogy hát én is foglalkoztam az életével, és tudom azt, hogy a baloldalnak egy elkötelezett híve volt, aki a szellemi hülyeségeket és a furcsa politikai szemléleteket átültette a növendékei agyába és lelkébe. Most három nagyon tehetséges lányról van szó, és amikor Magyarországon jön a liberalizmus, akkor úgy gondolták, hogy eljött az ő idejük. Ők gazdagok, szabadok, mivel akkor nem nagyon gyakorolták hitüket, vallásukat, finoman kifejezve egy kicsit laza erkölcsűek voltak, és tetszett nekik ez az abszolút szabadság, amikor az embernek minden szabad. Ha nem vagyok vallásos, akkor talán Isten sem létezik, bűn sincsen, és előttem az érvényesülés széles iskolája megnyílik. És amikor jön az őszi rózsás forradalom, jön a tanácsköztársaság, teljesen elsodorta őket, abszolút tagjai lettek, azonosultak minden elgondolásukkal, és bizony Samueli Tibor baráti köréhez tartoztak, hát Máriát még inkább szoros szálak fűzték hozzá, hiszen azt a hívek körében mindenki tudta, hogy született egy gyermeke, akit kiadtak, elment Isten tudja hová a gyermeket megszülni, és akkor olyan család nevelte föl, mintha az ő igazi gyermekük lett volna. Az a döbbenet, hogy olyan mélyre süllyedtek, hogy vannak fényképek, amikor Samueli Tibor embereket akasztatott föl ártatlanul, és akkor a három hölgy is ott van, ilyen nagy szipkával, és ott cigarettáznak, Samueli pedig lóháton megy az akasztott emberek között, akik már meghaltak, és még egy-kettőt rántott rajtuk. Most amíg a tanácsköztársaság rém uralma tartott, hát addig ők is úsztak annak fényében, de tudjuk, hogy nem sokáig voltak, 133 napig, és amikor a tanácsköztársaság véget ért, akkor egy darabig, már akkor úgy lerongyolódva erkölcsileg, akkor ruházatuk, depressziós állapot, hogy vége mindennek, vége a hatalomnak, és tudjuk, hogy Samueli vagy öngyilkos lett, de az újabb kutatások szerint, ahogy menekülni akart, megölték, elindult a hajtóvadászat a volt kommunista személyek iránt, és mivel ez a három hölgy, Mária, Sarolta és Ida, annyira benn voltak a legmagasabb kommunista párt vezetőségében, hogy úgy hívták őket, hogy Lenin lányok. Most erre idézőjelbe méltók is voltak, és tudták, hogy ha őket elkapják, akkor nagyon megbüntetik. Lehet, hogy még a életüket is kioltják. Ha olyanokkal találkoznak, és sikerült kapcsolat révén kimenni Olaszországba. Az apja biztos, hogy megbocsátott, de ezt kifele nem hangoztatta. Küldte utánuk a segítséget, mert hogyan tudtak volna ott élni, boldogulni, még a nyelvet sem tudták, meg hát hogy lehetett volna kerámikus műhelyet egyik napról a másikra Olaszországba létrehozni, működtetni. Tehát az apja küldte a segélyt. Megtanulták a nyelvet, elsajátították az olasz kultúrát, azt a milliót, és az a Itália kéklő napsugaras ege, a napraforgónak a sárga virága, ez mind előjön az ő művészetében, és Szent Ferencet próbálta követni, hogy aki megtért, és az egyház egyik legnagyobb szentje lett, és ott már valóban a jó Istennel kibékültek, vallásukat gyakorolták, és mikor Horthy megadta a kegyelmet nékik, akkor hazajöttek, bűnbánat jeleként kápolnát, iskolát alapítottak, a pusztai zsipói kastélyba laktak, majd később ugye beköltöztek a nagy bárdudvarnoki nagy kastélyba, ahol óriási művészi találkozók voltak, például még a világháború előtt, tanácsköztársaság előtt, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Molnár Antal zenekritikus. Én láttam berámázott képeket, fényképeket, ott volt. Ady Endre, akkor Csinszka, Márfi Ödön, aki Csinszkát feleségül vette. Tehát hatalmas pezsgési, szellemi légkör volt, mert hogyha jöttek le művészek, neve személyek Kaposvárra, akkor Gosztonyi uraság, akinek Pesten volt a ügyvédi irodája, itt meg nagy birtoka, tehát 2-3 lábon állt, és valóban mindent megtett, hogy a kultúrában is előkelő helyen legyen. Tehát sokszor a kaposvári díszvendégeket meghívta, hogy nála legyenek 1-2 napig. És ahogy 45 után a kommunizmus térhódítása előtérbe került, Mária ismét most ilyen tudathasadásos állapotban gyakorolta hitét, vallását őszintén, de ugyanakkor tartotta a kapcsolatot a volt régi elvtársaival. Amikor a kommunisták hatalma elkezdődött, akkor Mária éppen Pesten volt. Hát Rákosival, Kádárral Pertuba voltak, mint egykori Lenin lányok. Budapesten van, a művészi találkozón, és államosítják a Gosztonyi nagykastélyt, meg a kiskastélyt. És fölszólítják Saroltát, meg Idát, hogy hagyják el a kiskastélyt, és menjenek oda, ahová akarnak. Most ez a két szerencsétlen hölgy, akit kiszolgáltak, akit cselédlányok vettek körül, csak a művészetnek éltek, ezek sírtak és zokogtak, azt hitték, hogy itt a világ vége, és az utcán járkának föl alá, senkihez nem mertek bekopogni, várták, hogy majd jön a Mária, aztán intézkedik. Hát kérem szépen, megjött a Mária, látja, hogy ezek ott sírnak. Hát mi van? Elvették a kis kastélyt. Ó, hát az nem úgy van. Majd én mindjárt intézkedem. És késő esti órákban a Lenin lány fölköltötte a postamestert, kinyitatta a postát, fölhívatta a Rákosi irodát, azok kapcsolták Rákosi Mátyást, és a Mária mondja, te Matyikám, hogy ezek itt mit műveltek velem? Drága Mária, bocsáss meg, erről nem volt szó. A nagy kastélyt azt, ahogy tudom, elvették, a kis kastély a tiétek. Valahol az éjszakát próbáljátok eltölteni, de intézkedem, hogy vagy nagyon késő esti órákba, vagy a hajnali órákba jön a pártitkár Kaposváról sűrű bocsánatkérés közepette, és tiétek a kis kastély.
Olyan történeti pontossággal részletesen tudod mesélni ezt, József atya, honnan tudod ezt?
Egyrészt nagyon sokat mesélt a Mária, a Lenin lányokról nem, de ezt a Rákosi dolgot, ezt ő is elmesélte, ez az egyik. Akkor akik voltak ott elődöm, kápláni hely volt, tehát plébános, aki szegény meghalt, de ismertem, és a káplánok, hát azok ugyancsak összegyűjtötték a híreket, és Sebestyén József kaposvári apát plébános, aki Kapos Dadán született, amelyen tanyája Bárdudvarnokról, hát lehet mondani az öreg úr, mindent tudott. Na most mindent elmesélt. A legbizalmasabb dolgokat is, például, hogy a porcinkula kápolna az a Assisi kápolnának egy kisebb, kicsinyített mása, igen, és teljesen azt örökítette meg, és sajnos én hiába kértem 5 évig, hogy rendezzük a sorsát, hát próbáltam célozni, hogy senki se él örökké. Na most a Mária mondta, hogy majd eljön az ideje. Hát amikor ő meghalt, a végrendeletében benne van, hogy őt oda temessék a porcinkula kápolnába, annak a pici kis hajócskájának a közepére, és oda is temették, de még a végrendeletében sincs egyértelműen, hogy az az egyházra van hagyva, és akkor így eladták, pedig még az én időmben, amikor volt a porcinkulai búcsú, sokan jöttek Kaposvárról, környező helyről, gyönyörű hagyománya volt, nagyon sokan jöttek a misére. Szombaton volt délbe a nyitó mise, mivel a 11. Pius pápa több kiváltságot adott, később is még elhalmozták kiváltságokkal, mert például a déli misét akkor is voltak jó páran, a helynök úr nem volt, de én nekem kellett misézni, és ilyen pápai prelátusi ruhába. tehát olyan alba volt, hogy piros betétel alul, akkor az ujná, akkor, hát ma már nevetnek rajta, a válkendőnek zöld volt a szalagja, akkor zöld cingulus volt, ünnepi miseruha, és ugye kereszt. Tehát, és ez a helynök, én akartam, hogy hát helynök úr, tessék, azt mondja, Józsikám, ez téged illet. Na hát nyilván mindig meghívtam, mert ha nem hívtam volna meg, a szíve megszakadt volna az öreg úrnak. A nagymisét mindig ő pontifikálta, mindig ott álltam mellette. Gyönyörű miseruhák voltak, külön garnitúra. Tehát volt egy ház Kádár Ferencnek, és abba voltak a kápolna egyházi fölszerelése, minden az égvilágon, most ezek a Mária halálával eltűntek. Én most nem akarok senkit se gyanúsítani, de ott furcsa dolgok játszottak közre.
1893-ban született a hölgy, és 989-ben hunyt el. Említetted, hogy volt egy gyermeke, melynek apja Samueli Tibor, az abból született gyermeket kihelyezték egy családhoz, azok nevelték, mint a sajátjukat, Kádár Ferenc névre hallgatott ez a fiatalember, aki gondolom úgy 20 táján születhetett, nem?
Igen, igen.
Ő neki hogyan alakult az élete?
Most ő érdekes, hogy formázta Samuelit, magas, egy olyan jó kiállású férfiú, de Samueli nagyon gazdag családból származott, és ő egy művelt ember volt, csak egy kegyetlen természetű. Na most a mi Ferenc barátunk, ő szerény képességű volt. Tehát rá kellett jönni annak a családnak, az édesanyja, aki nevelte, nagyon jó ismertem, és ők is tudták, meg Mária is, hogy hát a Ferencet magas iskolába tanítani nem lehet. Na most így történt, hogy mivel a szigetvári ferencesekkel nagyon jó kapcsolat volt, ez megint úgy érdekes, hogy miért azokkal, de sok fényképet láttam, hogy ott voltak a szigetvári ferencesek. Velük történt meg, nem biztos, hogy bárdudvarnokod, hogy a házfőnököt meghívták az atyákkal vendégségbe, díszebédre. Hát terített asztal, finom falatok, és a fiatal páterek, fráterek gondolták, most aztán esznek bőven, és akkor megszólal az aszketikus házfőnök, drága testvéreim, Szent Ferenc atyánk megmondta, csak az válik a javunkra, amiről lemondunk, és erre szegények csak csipegették. Tehát ők próbálták a Ferit hát kicsit instruálni, de rájöttek, hogy nem tudnak vele semmi komoly eredményt elérni, és akkor közrejátszottak, hogy a Mariánus rendtartomány vegye föl, és föl is vették. Most a rendbe a foglalkozott a könyvkötészettel, és a szakács idézőjelben művészettel. Andocson volt kis barát, a novíciátust letöltötte, utána a rend föloszlatásáig ott működött. Most, hogy ott milyen fogadalmat tett le, hát én úgy tudtam, hogy a egyszerűt letette, egy biztos, hogy kitanulta a könyvkötészetet. Na most ezt a megyébe mondhatjuk azt, hogy legjobban gyakorolta. Kaposváron olyan műhelye volt, hogy az valami fantasztikus. Hatalmas megrendelések, anyagilag igen gazdag volt. az ő berendezése, a Gosztonyi családtól származó butorzat volt, mikor még a nyitrai püspökségről is a gosztonyiak örököltek, és a Máriától a Kádár Feri megkapta. Most, ha valakinek bőven van, még többet akar, adva van egy kaposvári, nagyon gazdag hölgy, igazi vénkisasszony, és ő megkérte, s hozzáment feleségül. Hát, hamar rájöttek arra, hogy a házasság nem nekik való. És beadták, hogy elválnak, de közben a felesége egy hirtelen halállal, valószínű infarktus, az égi hazába költözött. És mivel nem váltak el, még ott is a hatalmas vagyont megörökölte. És ő örökölt a Máriától mindent, és amikor ő meghalt, akkor a munkatársa, a Kádár dolgot örökölték.
Azt, hogy Szervác volt a rendi neve, ezt hallottad-e, és hát szólítottátok-e Szerváctak?
A rendi nevét azt mondta, közben ugye az ember elfelejtette, de mutatott fényképeket, igazolványt, és rengeteget mesélt a ferences múltjáról. És amikor megtudta, hogy én esztergomi diák voltam, és paptanárnak készültem, és voltak olyan atyák, Jeromos atya, Béda atya, Kamil atya, akik Somogyban ismertek voltak, akkor pedig hát még inkább a kapcsolat úgy elmélyült, ő megszokott látogatni. Kaposvári lakására egyszer vagy kétszer, amikor valami tárgyalni való volt, és nehogy a műhelybe más is hallja, ott találkoztunk, de úgy magának való ember volt. De tudtuk, hogy a ferences rendhez tartozott.
Végül is akkor ez a Porcinkula kápolna megszületése egy vezeklésnek, egy megtérésnek a gyümölcse eredménye? Mit gondolsz így utólag?
Ez föltétel volt. Tehát a Mária úgy jöhet haza, hogyha bűnbánatot gyakorol. Úgy tudom, hogy a kormányzó felé is kellett írni talán bocsánatkérő levelet, és ez a megtérésének a gyümölcse, hogy amit már átélt Itáliában, ezt Magyarországon is folytatja. Na most a Mária valóban komoly műveltségre tett szert Itáliában, mert vele ugye lehetett beszélgetni művészetről, irodalomról, zenéről, itáliai élményeiről, Szent Ferencről, ferences lelkiségről, tehát a kápolna az a belső világát tükrözte.
Szeretetre méltó ember volt, vagy barátságos, vagy távolságtartó?
Na most érdekes egyéniség volt. Ha valakit nem ismert, és neki nem volt netán szimpatikus, akkor kedves, méltóságteljes, de nagy távolságtartó. Ha valakit ismert, netán megszeretett, és az illető is közvetlen volt, ő ki tudta mutatni szeretetét, akkor megnyílt. És ahogy említettem, hogy édesanyámat kislány korától ismerte a nyaralás révén, tehát én nem voltam számára idegen. Most én nekem az első években minden megmutatott naplójától kezdve a régi fényképek, hozta az albumokat. Na egy albumnál azt hittem itt a világ vége, utána soha nem mutatott semmit. Nézzük a képeket, és elfelejtette, hogy az albumba a fényképek után a festményeiről van ugye fénykép, és lapoz, és egyszer egy nagyméretű festmény, aminek egyik oldala ő, másik oldala Samueli Tibor. És mikor ránéztem, mint a villám gyorsan lapozott tovább. Na, akkor még végignéztük az albumot, de utána már albumnézés nem volt, mert lehet, hogy mindegyik albumban voltak ilyen régebben beragasztott képek, amik hát árulkodtak az ő korábbi életéről.
Azért gondolom, hogy nem érdektelen ez, és nem intim pistáskodás, mert hát végül is régen történt, és a furcsa a nem törvényes kapcsolatnak, meg ennek a megtévedt világnak a nyomdokain végül is érték is született a Jóisten közreműködésével, nem?
Igen, tehát a Mária, amíg egészségi állapota engedte, a szentmisét soha el nem hagyták volna. És ők, akik olyan magasrangú hölgyek voltak, mindenki tisztelte, gyalog jöttek a szentmisére. Volt egy kegyúri pad, abban foglalta három hölgy helyet. Most amikor már nem tudtak eljönni, akkor én a Porcinkula kápolnába oda azért bottal átjött, akkor először a Sarolta halt meg, akkor a Ida, eltemettük őket, és utoljára maradt a Mária. Tehát ő tanújelét adta a bűnbánatnak, a vallásosságnak, tehát egy emberről akkor tudunk teljes értékű képet adni, hogyha az életét körbejárjuk. Voltak megbotlások, voltak bűnök, de minden jó, ha a vége jó, és Máriának a későbbi élete már azt tükrözte, hogy hazáját szerető, művészetét rajongó, de a katolikus egyházhoz ezer szállal kötődő, annak törvényeit megtartó, kedves hívánk volt.
Lenin lányokból Máriás lányok. Ferences szerzetesek és Marics József berzencei plébános segítségével igyekeztünk megismerni a Bárdi Bükki Porcinkula kápolna és a hozzá kapcsolódó személyek életének történetét. Köszönöm figyelmüket, a Hitvilágot hallották. Észrevételeiket, javaslataikat várom a hitvilag@lánchidradio.hu címre. Viszont hallásra jövő vasárnap. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.